Mai vendégünk Bálint Józsefné Gyöngyi, akit a hallgatók közül sokan ismernek, mivel itt dolgozott a missziói központban irodavezetőként. Gyöngyi, először azt szeretném, ha elmondanád, hogy miért nem vagy már itt a missziói központban.
Végtelenül hálás vagyok azért a 10 vagy majdnem 11 évért, amit a missziói központban tölthettem, és hogyha 1993-ig gondolunk vissza, mert a rádió misszió azóta dolgozik itt Magyarországon, akkor az éveknek a száma még nagyobb lehet. Egyáltalán nem terveztem azt, hogy ezt a munkát itt hagyjam. Isten azonban megengedett valamit az életünkben, azért fogalmazok többes számban, mert ami történt, az a férjemmel történt. Megengedett olyasmit az életünkben, ami egészen váratlanul ért minket, és egészen más irányba terelődött emiatt az életünk és az én munkám és hivatásom is.
Említetted, hogy a férjeddel történt valami, pontosan mi is történt vele?
Jobb könyvében van egy ige, amikor Jobb azt panaszolja Istennek, hogy azt hoztad rám, amitől rettegtem. Mi 29 éve vagyunk házasok a férjemmel, de a házasságunk első évétől kezdve rettegtem attól, mivel a férjem családjában többen haltak meg szívinfarktusban, hogy egyszer úgy találom őt, ami minden feleségnek a rémálma. Tavaly július 22-én nyáron, a szabadságunk utolsó napján történt, hogy rosszul lett a férjem otthon, én ott voltam vele, de mire odaléptem, már nem tudtam kommunikálni vele, tulajdonképpen hirtelen szívhalál. Ami Kolonis Györggyel történt egy héttel korábban, ez megtörtént az én férjemmel is. Mivel a média az előző héten éppen a sportoló halála kapcsán sokat foglalkozott az újraélesztéssel, és én valami miatt nagy rádióhallgató vagyok, ezt is hallgattam, Isten megadta az erőt, hogy amit hallottam, azt végezhessem, egyedül voltam ott vele. És tulajdonképpen egy 25 perces újraélesztés után sikerült a férjemet visszahozni ebbe a földi életbe, de nem szeretem ezt a szót, hogy visszahozni, hiszem, hogy Isten engedte meg, hogy visszajöhessen, mert valami küldetése talán van még itt.
Azért az a 25 perces újraélesztés az nagyon hosszú idő. Hogyan sikerült utána a férjedet visszakapnod?
Arra 25 percre úgy emlékszem vissza, hiszen tulajdonképpen az utolsó 20 percet én már az előszobában töltöttem imádságban, mert már a mentők végezték a dolgokat. Arra határozottan emlékszem, hogy nem azért imádkoztam, hogy Isten adja vissza a férjemet, hanem azért, hogy legyen meg az ő akarata, és vártam, hogy mi fog történni. Ami történt, az nem egyszerűen feldolgozható, hiszen egy ilyen hosszú idő elég ahhoz, hogy egy ember agyi oxigén hiánya következtében teljesen életképtelen bábú legyen. Fel is készítettek erre minket az orvosok, hogy igen, él, dobog a szíve, de hogy fog-e beszélni, fog-e mozogni, fog-e nyelni valaha, ezt nem tudjuk önnek megígérni. Hát hálásan számolhatok be arról, hogy így 8 hónap távlatából a férjem egy önellátó, kommunikáló, jó humorú, jókedélyű ember, ami a betegsége nyoma ma is, és lehet, hogy ezt életünk végéig el kell hordoznunk. A memória zavara, a rövid távú memória, a központ az, ami sérült. Tulajdonképpen néha sírva, néha kicsit humorosan dolgozzuk fel a családban, hogy 4-5 percre, 10 percre nem tud visszaemlékezni. És mégis azt mondom, hogy hálás vagyok, hogy csak ennyi, és így visszakaphattam őt.
Változott-e a kapcsolatotok? Változott-e az a képed, ami korábban róla élt? Változtak-e az érzéseid iránta?
Változtak, pozitív irányban. Ránk az volt a jellemző a korábbi években, hogy a kettőnk kapcsolatában mindig ő volt az aktívabb, ő előzött meg engem a szeretetével, és nekem legtöbbször viszonozni volt módom. Ezt most megfordult, fantasztikus az a szeretet mennyiség, amit Isten tud adni a másik ember iránt, hiszen erre van leginkább szüksége. 5 hónap kórházi tartózkodás után előállt egy úgynevezett hospitalizáció, amit hát rengeteg sok szeretettel és fészekmeleggel lehet gyógyítani otthon, és én, illetve hát mondhatom, hogy a gyerekeinkkel együtt mi ezt nagyon-nagyon élvezzük, így ezt a helyzetet. Azért azt hozzá kell tennem, hogy nem úgy kezeljük a férjemet, mint egy gyereket, tehát nekem ő nem a negyedik gyerekem, hanem igyekszem, és nem is esik nehezemre őt a férjemnek és férfinek tartani ezután is, és úgy igyekszem felépíteni az ő személyiségét, hogy amire képes, azért a felelősséget vegye vissza, ha apránként is.
Igyekszel felépíteni a személyiségét. Ez azt jelenti, hogy most egy új személyiség van benne, nem a régi?
nagyon sok minden változott benne, egyáltalán van személyisége, és ennek már örülhetünk. Eleinte görcsöltem azon, hogy a férjem a régi legyen, és a kezébe adtam a klarinétot, és a rejtvényújságét, és a kedvenc könyveit, és szerettem volna látni azt, hogy ő ugyanazokat élvezi, amiket régen élvezett, és meg kellett látnom, hogy nem ez a dolgom, hanem minden reggel imádkoztunk, először csak én, aztán vele együtt azt a mondatot, hogy Uram, mutasd meg, hogy ki vagyok, és mi a terved velem. És Isten kezd felépíteni egy új embert. Sok minden elveszett a múltból, sok minden nem érdekli már, ami régen érdekelte, és több irányba nyiladozik, ami azelőtt hidegen hagyta, a személyisége is változott. Végül is ez egy gyász folyamat, tehát sok mindent sirattam a régi férjemből, de pótolja az Isten olyan tulajdonságokkal, rendkívül jó humorral és szeretetre méltósággal, ami miatt könnyű elhordozni ezt az állapotot.
Azért az elmúlt jó néhány hónapban, különösen is az elején emberpróbáló dolgokon mentél keresztül. Nem érezted azt közben, hogy talán nem érdemes küzdeni?
Én nem éreztem, de voltak idézőjelben kedves emberek körülöttem, akik segítettek abban, hogy ezt érezzem. Szörnyű volt, amikor megállítottak vásárlás közben vagy az utcán, hogy minek hoztad vissza a férjedet, most kínlódhatsz vele. Tehát azért úgy kihúzzák a talajt az ember lábbalul az ilyen megjegyzések. Nem volt olyan érzésem. Én úgy fogadtam el a helyzetet, ahogy volt. Nem vagyok márkás hívő, tehát ezt senki ne értse félre, hogy én mennyire szuper keresztény vagyok, de valami olyasmit éltem át, hogy megszakad a szívem a fájdalomtól, és mégis otthon vagyok ebben a helyzetben. Tehát nem kívánkozom ki belőle, mert tudom azt, hogy ezt az Isten engedte meg, és ha ő megengedte, akkor én ebben a helyzetben biztonságban vagyok. Miközben az ember tényleg végig bőg éjszakákat, és imádkozik, közben mégis azt éreztem, hogy itt van velem az Úr, és itthon vagyok.
Mennyire voltál magadra hagyva? Voltak-e melletted olyanok, akik segítettek?
Ez volt a legmélyebb megtapasztalásom az elmúlt hónapokban. Ugyanis kiderült, hogy kik az igazi barátaim és testvéreim. Ámulok most is azon a fantáziadós és találékony szeretett tömegen, amit az ismerősöktől, gyülekezeti tagoktól, de más gyülekezet tagjaitól is kaptam. Sokat beszélünk az ökumenéről, és sokat görcsölünk azon, hogy a különböző felekezetű keresztjének egyek legyenek. Én azt éltem meg, hogy ha probléma van, akkor a különböző felekezetű keresztjének egyek, és tudtunk rendszeres ima közösségben lenni a többi felekezet azon tagjaival, akik szerették a férjemet.
Biztosan sokat változtál ezek alatt a hónapok alatt. Miben formált téged ezen keresztül az Isten nagyon?
A legdöntőbb, amit most így elmondhatok, az egyfajta kipróbáltság érzés. Én is, de azt hiszem minden ember nagyon fél a próbáktól. Keresztényként is valljuk és hisszük, hogy átsegít az Úr, és semmi nem történik az ő engedélye nélkül, és azt is, hogy minden a javunkat munkálja, de azért, amikor belekerülünk egy nagyon súlyos helyzetbe, és ezt meg kell próbálni megélni a gyakorlati módon, az nagyon kemény. Isten átvezetett valamin egy nagyon nehéz életszakaszon, illetve hát még benne is vagyunk, és megerősített annyira, hogy nem fogyott el a bizalmam és a hitem. És ennek talán furcsán hangzik, de gyakorlati hasznát is veszem a gyülekezeti munkában, ugyanis amíg mi voltunk a mintacsalád, addig nehezebben és ritkábban fordultak hozzánk nehéz sorsú emberek beszélgetésre, mert kicsit megközelíthetetlenek voltunk, és könnyen mondhatták, hogy ti nem tudjátok, mik az élet problémái. Ebben a helyzetben sok beszélgetésre nyílt módom a gyülekezet tagjaival, akiket nagyon régen ismerek. De most, hogy kipróbált ember vagyok, és bajban voltam is vagyok, most könnyebben nyílnak a kapuk azok felé, akik szintén valamilyen más területen sínylődnek, és nyomorúságban vannak. Könnyebb, hitelesebb a szó, hitelesebb az ige.
Említetted a gyülekezeti munkát, én pedig említettem még a beszélgetésünk elején, hogy itt a missziói központban dolgoztál. Éppen ezért szeretném, ha most rátérnénk egy kicsit a munkára. Kérlek, hogy mondd el, hogy mit dolgozol.
Igen, ez az irodavezető voltam, ez egy kicsit fáj, mert nem így terveztem, én nagyon szerettem, és nagyon hálás szívvel gondolok vissza az itt töltött évekre, és azokra a munkaterületekre, amelyeket itt megismerhettem és végezhettem. Fel voltam készülve arra, hogy Pécelen egy kisvárosban élünk, valószínűleg nem fogok munkát találni, hanem otthon van a helyem a férjem mellett. egészen váratlanul kerestek meg a Pécelen működő Biblia Szövetség egyik alapítványától, az Ébredés Alapítványtól, hogy szükségük lenne egy 4 órás adminisztrátorra, könyvesbolti eladóra, gondolkodási időt és imádkozó időt kértem. Egyértelművé vált számomra, hogy ott a helyem. A Biblia Szövetség nagyon közel van hozzánk. 3-4 perc a közlekedés az addigi 2-3 órával szemben, amíg Pestre jártam. Tehát végül is elvállaltam, és ott keresem most a helyemet. És hálás vagyok azért, hogy közel vagyok az otthonomhoz. A férjem még bizonyos felügyeletre szorul, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire kell messzire utaznom.
Emellett a gyülekezeti szolgálatot is végzed?
Igen, Isten tiszteletek, felnőtt bibliaórák ugyanúgy működnek, és a válságos hónapjaimban is ahhoz megkaptam az erőt. Ami egy kicsit nehezemre esik most, ez a gyerekmunka, hiszen a gyerekmunka az, ami igazán üde és felszabadult szolgálattevőket kíván. Ezzel a üdeséggel most éppen nem rendelkezem, tehát ez döcög egy kicsit. De én hiszem, hogy megoldódik, vagy személyi változására, vagy én megkapom újra a lendületet és a kedvet ehhez is.
Amikor a missziói központot említetted, akkor azt mondtad, hogy itt sokféle munkád volt. Mi az, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami esetleg kihívást jelentett számodra?
Olyan típusú ember vagyok, aki nem viszonyog az adminisztratív munkáktól, tehát én tulajdonképpen szívesen végeztem ezt. Sok mindent meg kellett tanulni, vagy sok mindent meg kellett volna még jobban tanulni, ezt már így utólag látom, tehát ez a próbatétel része. Mindig nagyon szívesen vettem részt a missziói központ tartalmi tevékenységének az építésében, vagy a színezésében, ami a hídmagazin gondozását illeti, vagy kazettakészítés, vagy ez, amit most végzünk, hogyha egy pár gondolatot továbbadhattam szóban is, ezek örök kincsei maradnak az életemnek.
Nagyon sokáig te végezted a Kossuth Rádió evangélikus félórája utáni telefonügyeletet, amit ugye én vettem át tőled. Az első időkben is, de még mai napig is nagyon sokan érdeklődnek felőled. Mit jelentett számodra az, hogy te fogadtad a hallgatóknak a hívását?
Ez volt az a munkaterület talán, amit leginkább élveztem azzal együtt, hogy mindig volt egy kis lelki furdalásom utólag, hogy többször kellett volna beszélgetést kezdeményezni, de ugyanakkor azt is érzékeltem, hogy rengetegen állnak sorba, és nekik is kell adni időt és módot. Nagyon élveztem, és nagyon nyugodt vagyok, amiatt, hogy neked adhattam át. Ugyanolyan imádságos lelkülettel hordozd a hallgatókat, ahogyan azt én igyekeztem tenni.
Biztosan voltak olyan konkrét igék, amelyek kísértek.
Ami legmélyebben belém vésődött, az annak a napnak az útmutatói igéje, amikor történt, ami történt. Emlékszem, hogy felkeltem reggel, és elolvastam az igét. Nehémiás könyvéből volt egy mondat, hogy nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg őket. És ez a mégsem, ez nem hagyott nyugodni, de elhatároztam, hogy a nap folyamán majd elolvasom a környezetét is. Azt éreztem, hogy itt a népnek az élete forog kockán, de mi ennek a mégsemnek a háttere. És nem gondoltam még arra, hogy 3-4 óra múlva ezt én már magunkra vonatkoztatva érthetem így, hogy nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg őket, pedig hajszálon múlt az életük. Ez az ige élmény, ez bennem marad, azt hiszem, amíg élek. Az ige mostanában egy olyan erőforrást jelent számomra, ami biztosít az Isten szeretetéről, minden körülmények között, nyugalmat és békességet ad, és nagyon szeretném kihangsúlyozni itt most még azt, hogy különbséget tegyek az Isten akarata és az Isten engedélye között. Amikor emberek szenvedéssel találkoznak, másoknál látják, vagy a saját életükben kell, hogy átéljék, akkor gyakran felmerül a kérdés, kicsit az Istent vádolva, hogy miért ez az Isten akarata. A halál eredetileg nem szerepelt az isteni projektben, és nem volt az ő terve, semmiféle betegség és szenvedés. Istenhez engem nagyon közel hozott ez a tudat, hogy megengedte, ami történt, de nem az ő eleve elrendelt akarata, hanem meg kellett valami miatt engednie, mert azon a transzcendens csatamezőn úgy álltak a dolgok, hogy éppen a mi életünket kellett próbára tenni, az Úr győzelme érdekében talán keresztül fog vinni rajta, és egyszer az értelmét is meglátjuk.
Te boldog ember vagy?
Mindezek ellenére boldog embernek tartom magam. A boldogság nem az, amikor rendben mennek a dolgok, hanem amikor a helyemen vagyok.
Mai műsorunkban beszélgetést hallhattak a missziói központ volt irodavezetőjével, Bálint Józsefné Gyöngyivel. Arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz próbatételt kellett neki és a férjének átélnie, hogyan dolgozták ezt fel, hogyan építették újjá a közös életüket, és hogyan tapasztalták meg Isten szeretetét a bajok közepette.